Klub Rádió, a társas adó. Következnek a Klub Rádió hírei.
Három óra van. 25 bázisponttal emelték a jegybanki alapkamatot. Szigorítja ellenőrzését az Unió az élelmiszerek esetében. A jegylyukasztós pályázat visszavonását kéri a BKV-tól Vitézy Dávid. Szeles, változóan felhős napos időben fagypont körül alakul a hőmérséklet. A mostani előrejelzések szerint február közepéig kitart a téli hideg idő. Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. 25 bázisponttal 6%-ra emelte a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. Az elemzők többsége ekkora emelésre számított, és sokan úgy vélik, ez az irányadó kamat marad érvényben egészen év végéig. Tavaly novemberben és decemberben is 25-25 bázisponttal emelte a testület a jegybanki alapkamatot, miután kiderült, hogy az előrejelzetnél magasabb lett a tavalyi éves infláció. Emellett a felfelé mutató inflációs kockázatokra is hivatkozott a Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az Európai Bizottság levelének nyilvánosságra hozatalát kéri az MSZP az igazságügyi tárcától. Mandur László, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának szocialista tagja, felhívta a figyelmet, hogy az uniós végrehajtó testület a médiatörvénnyel kapcsolatos kifogásait már megküldte a magyar kormánynak, az igazságügyi miniszter pedig azt mondta pénteken, hogy át is vették azt. A szocialista politikus szerint azonban még mindig nem tudni, hogy pontosan mi áll a dokumentumban. Hozzátette, szinte biztos, hogy nem csak azon technikai kérdések vannak a levélben, amelyekről a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár beszélt. Ezért Mandur László arra szólította fel a szaktárcát, hogy az eredeti angol és a magyarra fordított változatot is tegyék ki a minisztérium honlapjára. Szigorítja ellenőrzését az Unió az élelmiszerek esetében, jelentette be az Európai Bizottság fogyasztóvédelmi felelőse Brüsszelben, ahol egyébként az Unió mezőgazdasági miniszterei tanácskoznak. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter azt mondta a megbeszélés szünetében, hogy a biztos olyan intézkedéseket javasolt, amelyek garantálják, hogy a dioxinszennyezéshez hasonló esetek nem fordulhatnak elő. A javaslat pontos részleteiről azonban semmit sem tudni. A magyar miniszter azt is elmondta, hogy Magyarország felülvizsgálja a múlt héten elrendelt intézkedéseit, és az esetlegesen uniós jogba ütköző elemeket visszavonja. Fazekas Sándor múlt szerdán tette kötelezővé a Németországból érkező sertéshúsok dioxinvizsgálatát. A jegylyukasztós pályázat visszavonását kéri a BKV-tól Vitézy Dávid. A Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója azt kifogásolja, hogy a vállalat 2013-ig több millió forintot akar elkölteni olyan jegyérvényesítő eszközökre, amelyek alkalmatlanok az időalapú jegyrendszer bevezetésére. Hangsúlyozta, hogy Tarlós István programjában is szerepel ez az elképzelés, amelyről Kocsis István BKV vezérnek is tudnia kellett. Ennek ellenére mechanikus jegylyukasztókra írtak ki pályázatot. Közeledtek az álláspontok a Sziget Fesztiválról szóló egyeztetésen, közölte a rendezvény főszervezője. Gerendai Károly a találkozó után azt mondta, hogy alapvetően pozitív hozzáállást érzékelt a főváros részéről. A megbeszélésen a rendezvényről és a hajógyári szigetért fizetendő közterületi díjról egyeztettek, a tárgyalásokat pénteken folytatják majd. A találkozóra azért került sor, mert Tarlós István főpolgármester korábban közölte, hogy 1,5 milliárd forintos közterületi díjat kérne a város, ám a szervezők jelezték, hogy ilyen nagyságrendű összeget nem tudnak kifizetni. Szeles, változóan napos felhős időben fagypont körül alakul ma a hőmérséklet, havazás elsősorban keleten lehet. Egész héten hasonló időnk lesz kemény hajnali fagyokkal. A mostani előrejelzések szerint a hideg téli idő február közepéig kitart majd. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor itt a Klub Rádióban.
Klub Rádió. Tények,
vélemények.
Zöld Klub. Környezetvédelmi magazin a Klub Rádióban
minden szerdán 14 óra 30 perctől. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Törtei Takács Krisztát hallják. Mi lesz az új éttel, az érdekegyeztetéssel? Mennyire vonják be a szakszervezeteket a nagy reformok előkészületeibe? A múlt héten a miniszterelnök egy külföldi lapnak adott interjúban egyebek mellett azt mondta, kormánya februárban olyan intézkedéssorozatot jelent be, amely csökkenti a nyugdíjkiadásokat, a munkanélküliek támogatását és a gyógyszerek állami támogatását. Mi a véleményük erről a szakszervezeteknek? Mindjárt ezekről kérdezem Borsik Jánost, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnökét. És a mai műsorban a hétvégi edukáció nemzetközi oktatási kiállítás kapcsán felsőoktatási lehetőségekről is beszélgetünk. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke a vendégem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogy érzi magát?
Jól, köszönöm.
Úgy kezdtem ezt a műsort fél perccel ezelőtt, hogy arról is fogunk beszélni többek között, hogy mi lesz az OÉT-tel, az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal, egyáltalán mi lesz az érdekegyeztetésekkel. Nem nyomja ez?
Dehogy nem. Az, hogy a kormány sorozatosan megsérti a vonatkozó törvényeket, az alkotmányt, az OÉT törvényt, a haza és az EU-s normákat, ez már nem csak nekünk tűnt fel, hiszen Andor László azon a találkozón Gödöllőn, ugye munkaügyi miniszterekkel tudtunk tárgyalni, elmondta, hogy általában akkor sikeres egy ország válság közepette is, hogyha képes tárgyalni a szociális partnerekkel, tud tárgyalni, és eredményesen tárgyal. Tehát különös jelentősége van ilyen időszakokban a háromoldalú egyeztetésnek, és úgy néz ki, hogy a kormány nem akar, úgy tűnik, mintha félne leülni velünk szemtől szembe tárgyalni.
De miből gondolja, hogy tehát ez miért félelem?
Azért, mert egy nyílt tárgyaláson lehetőség van arra, hogy elmondjuk az érveinket, lehetőség van arra, hogy szakmailag alátámasszuk ezeket, és lehet, hogy nekik nem jut eszükbe néhány olyan dolog, ami foglalkoztatja a munkavállalókat. Mi meg úgy gondoljuk, hogy az lenne a normális dolog, hogy tárgyalásokat folytassunk folyamatosan, mindig van miről tárgyalni, és nagyon úgy tűnik, mintha bojkottálná a kormány az Országos Érdekegyeztető Tanácsot.
Lehet, hogy azt gondolják, hogy nincs olyan súlya az egésznek, hogy érdemes lenne az időt fecsérelni.
Hát ha arra gondolok, hogy a miniszterelnök eddig első és egyetlen látogatása során azt mondta, hogy ő nem a kormányt képviseli, ő képviseli a munkáltatókat, képviseli a munkavállalókat, ő mindenkit képvisel.
Hát akkor meg is válaszolt a kérdés.
Persze, csak hát ez butaság, hát ő is tudja, hogy ez nem így van. Csak jól esett neki ilyeneket mondani, hát ez máshol is előfordult már.
Azért is kérdeztem, hogy hogy érzi magát, mert hogy ön néhány napja talán azt nyilatkozta, hogy egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy a szektorális különadók áthárítását már megkezdték. Az érintett cégek, vagyis hogy az emberek rosszabbul élnek, mint éltek.
Így van, határozottan állítom, és vannak erre utaló adataink, hogy egyrészt jelentős mértékben növekedtek az élelmiszerárak, jelentős mértékben nőttek a banki szolgáltatások árai, és úgy gondolom, hogy minden másban meg lehet találni azokat a visszacsapásokat, amelyek azokból a szektorból érkeznek, ahol a különadót bevezették. Tehát ez nem múlik el nyom nélkül, és nagyon egyszerű a válasz, a munkavállalók, a családok fogják megfizetni ennek az árát.
De hát önök pont az Országos Érdekegyeztető Tanácsban egy bérmegállapodást kötöttek. Az ember azt hihetné, hogy ez a bérmegállapodás, ez ellensúlyozni tudja azokat a pluszköltségeket, meg azokat a különbségeket, sokaknak ugye kevesebb lesz az e hónap végén megkapott bérük, mint egy hónappal ezelőtt volt. Tehát akár azt is gondolhatnánk, hogy nyugodtan ülhetünk a karosszékünkben, mert önök olyan bérmegállapodást kötöttek, ami ezt mind ellensúlyozza, nem így van?
Nem egészen, vagy nem pontosan, hiszen február 10-énig kapják meg a januári fizetésüket az emberek, és azok, akik bruttó 300 000 forint alatti havi keresettel bírnak, azok látni fogják, hogy a nettó kereseteik csökkennek. érnek, a bértárgyalások alig-alig akarnak indulni, alig akarnak mozogni a különféle helyeken, pontosan azért, mert túl nagy kompenzációra lenne szükség a 16%-os a kormány által egyszerűnek és arányosnak, meg igazságosnak, meg mit tudom én minek nevezik, adó miatt, ami igazságtalan, megbontja a szolidaritás elvét, és azt gondolom, hogy azoknak kedvez, akiknek nincs igazán szükséghelyzetük.
Mit tudnak önök tenni annak érdekében, azon kívül, hogy elmondják, és minden fórumon elmondják, és azt gondolom, hogy nyilván ez is a dolguk, hogy elmondják, de mit tudnak önök tenni annak érdekében, hogy ez megváltozzon, mert most még az emberek java csak hallja, hogy mint az imamalom mondják, de amikor már szembesülniük kell ezzel, vagyis esetleg a hónap végére már nem is marad a fizetésükből, akkor nyilván mérgesek lesznek, vagy lehet, hogy akkor fognak átkattanni. Tehát mire számítanak önök, és van-e egyáltalán valamiféle stratégiájuk, hogy az érdekegyeztetés, a háromoldalú párbeszéd az ismét visszanyerje azt a jelentőséget, amit önök tulajdonítanak neki, hogy fogalmazzak így?
Így van, szerintem nélkülözhetetlen a háromoldalú egyeztetés, mert ezeken a tárgyalásokon lehet egy kicsit közelebb kerülni az igazságossághoz, a demokráciához és egy erős felépítésű és erős gazdaságú országhoz. Ezt az átkattanást várjuk. Tehát ugye a február 10-éig esedékes fizetés, a március 10-éig esedékes fizetés sokakban szerintem meghozza ezt az átkattanást. Másfelől pedig úgy látjuk, hogy a nemzetközi közvélemény is most sokféle okból hárgus szemekkel figyeli Magyarországot, hiszen mi vagyunk most a soros elnökök, és nem véletlenül említette Andor László ezen a tanácskozáson, hogy miért fontos a háromoldalú egyeztetés a szociális partnerek véleményének a figyelembevétele. Nem kell mindent elfogadni, de arra nincs magyarázat, épeszű magyarázat, hogy miért nem tárgyalnak. Én úgy látom, hogy az az igazságtalan és szerintem kifejezetten munkavállaló ellenes 16%-os SZIA bevezetése, ez nagyon sok kárt okoz az embereknek, és nem lehet utólag mindent korrigálni. Tehát biztos, hogy elszenvednek veszteségeket, és biztos, hogy indokolatlanul jutnak nyereséghez azok, akiknek nagyon magas a keresetük.
Többször említettem már, úgyhogy térjünk is ki rá az uniós tagállamok foglalkoztatásügyi minisztereinek megbeszélését is Andor Lászlót emlegette, én Pataki Pétert emlegetném. Ő azt nyilatkozta, hogy a magyar szakszervezetek a megbeszéléseken kénytelenek voltak elmondani, hogy Magyarország nem mutat pozitív példát az érdekegyeztetés tekintetében. Ha ezt úgy vesszük, akkor ez lehet egy feljelentés, vagy mit tudom én, beárulás. Ha úgy vesszük, lehet egy figyelmeztetés. Ön hova teszi? Miért kellett kiteregetni a szennyest?
Hát részint nem értek egyet Pataki Péter nyilatkozatával. A kénytelenek voltak kategória, az nálam nem kategória ez a helyzet. Azt gondolom, hogy teljesen normális, hogy elmondjuk mindazoknak a szakszervezeti tisztségviselőknek itthon és külföldön is, hogy mi van ma Magyarországon, és ebben semmiféle kénytelenség nincsen. A szennyes kiteregetése sem hiszem, hogy a munkavállalói érdekek ilyen apostrofálását jelenthetné. Egyszerűen arról van szó, hogy szembe kell nézni a tényekkel, az elmúlt 20 év gyakorlatával, és azzal, hogy a kormány nem hajlandó normális épeszű módon tárgyalni az országos érdekegyeztető tanácsban, és így komoly mértékben és tendenciózusan és kitartóan veszélyeztetheti a társadalmi békét.
De az Európai Uniós tagállamok szakszervezetei részéről ön szerint érkezhet-e valamiféle olyan nyomás, ami megváltoztathatja a kormány jelenlegi álláspontját, vagy magatartását, mert az álláspontját nem tudjuk, a magatartását igen. Tehát, hogy mit lehet ettől remélni? Lehet-e ennek valamiféle pozitív hozadéka ránk nézve? Mert hogy csak akkor van értelme.
Persze. Természetesen, hogyha abból az alapból indulunk ki, hogy a kormány fél tárgyalni a szakszervezetekkel, akkor megvan az indokoltsága, hogy az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége miért vette föl a Világszervezettel és az Európai Szakszervezeti Szövetséggel a kapcsolatot. És hát csak úgy előzetesen mondom, hogy a hétvégén volt egy találkozó az Európai Szakszervezeti vezetővel, és azt gondolom, hogy minden olyan kérdés napirendre került, ami minket foglalkoztat.
Tehát akkor ő is
mondta,
hogy...
Kíváncsiak vagyunk arra, hogy ők hogyan látják ezt.
Tehát akkor ön is jelezte azt, hogy gond van Magyarországon az érdekegyeztetéssel?
Szó szerint úgy gondoljuk, hogy ez nem egy demokratikus ország jellemzője, hogy a kormány egyoldalú döntéseket hoz, független attól, hogy törvények kötelezik az egyeztetésre, mert ez előbb-utóbb vissza fog ütni. Az, hogy az emberek véleménye hogyan fog változni, ahogy a helyzetük változik, és most nem jó irányba megy a dolog.
Mit reagáltak erre? Mit tudnak ők tenni? Tehát milyen eszközök vannak a kezükbe, onnan külföldről?
Hát példának okáért ugye nem fordult még elő az, hogy az Európai Szakszervezeti Szövetség vezetője ne tudott volna találkozni a soros elnökséget ellátó ország miniszterelnökével.
Ez most megtörtént.
Nem történt meg. Ugye, ez megtörtént.
Igen.
Bocsánat. És azt gondolom, hogy ez jelzi a kormány dazosságát és távolságtartását, de abnormális dolognak tartom, hiszen vannak közös dolgok. Az európai soros elnökség többről szól, mint amit kormányprogramban, ha lenne egyáltalán ilyen, megkérdetett volna a kormány. És
de majd lesz, és majd erről is beszélgetünk,
persze,
rövidesen.
De úgy gondolom, hogy ez azon kívül, hogy udvariatlan, szakmaiatlan, a normákat figyelmen kívül hagyó, és emberileg sem méltányos az Európai Szakszervezeti Szövetség vezetőjével szemben, mert rajta keresztül a szakszervezeteket, az európai szakszervezeteket sértette meg a magyar kormány.
Mindjárt folytatjuk.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Reklám.
Szolgáltatás a felhőből. Megaóra SAS. Korszerű könyvelés. Bér, számlázás az interneten. Bárhonnan, bármikor elérhető. Csak használni kell. Az adattárolás, mentés, jogszabálykövető frissítés a szolgáltató feladata. Nincs vételi és bevezetési díj. De van ingyenes demo és oktatás. www.megaora.hu.
Programajánló.
Az Új Színház műsora január 24-én a Fösvény, Molière örökbecső vígjátékában az intrikus nő szerepében Bánsági Ildikó talál minden bajra megoldást, a címbéli jellemhiba birtokosa pedig Eperjes Károly, aki nevetségessé válik, mint Molière-nél mindenki, akin túlságosan eluralkodik egy-egy rossz tulajdonság. További információk az újszínház.hu-n olvashatók.
Reklám hangzott el. Közérdekű közlemény következik.
Járnak a siketek koncertre?
Van ébresztő órájuk.
És vajon honnan tudják, hogy csengetett a postás?
Benned is merültek már fel hasonló kérdések a sikettségről? Látogass el a kerülközelebb.hu oldalra, és kérdezz Norbitól. Készült a Média Unió Alapítvány megbízásából.
Közérdekű közleményt hallottak.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Beszélgető társam továbbra is Borsik János, nagyon sok mindenről beszéltünk már, azt kell mondanom, hogy annyi aktuális ügy van, hogy lehet, hogy a végére se érünk, de menjünk már is tovább, sztrájk törvény. Önök nagyon sérelmezik, itt ebben a műsorban is elhangzott már, hogy egyeztetés nélkül módosították a sztrájk törvényt, tehát pont azokkal nem egyeztettek, akikre leginkább vonatkozik. Pro és kontra vannak érvek és ellenérvek. Én azt fogom fölhozni, amit mindig mindenki fölhoz, és mindig mindenkinél kiverte a biztosítékot, hogy mintegy bizonyos szakszervezetek kényszerítették ki a kormányból ezt a lépést azért, mert a minimális szolgáltatást nem biztosították. Ön is tudja, én is, a BKV sztrájkról van szó, egy az ország legnagyobb városának mindennapi életét megbénítani. Így azért volt, azt gondolom, nagyon rizikós, mert azoknak is kiverte a biztosítékot, akik lehet, hogy inkább szolidaritást kellett volna, hogy vállaljanak. Önök mindig azzal érvelnek, én végigolvastam mindent, ami e témában megjelent, ön is, hogy a mozdonyvezető őkön is nagyon sok múlik, és hogy soha elő nem fordult, hogy minimális szolgáltatás ne lett volna, és hogy ez az egy esettel szemben nagyon sok áll, amikor a szakszervezetek meg tudtak egyezni a különböző cégekkel, és hogy egy szakszervezet miatt büntetnek mindenkit. Én azt kérem, hogy most ne is erről beszéljünk. Arról beszéljünk, hogy nyilván gondolkodtak azon, hogy, tehát, hogy itt két dolog van, amiről beszélni kell. Egyrészt az, hogy kihagyták a szakszervezeteket, és egyeztetés nélkül módosítottak. A másik, amiről majd beszéljünk, hogy milyen következményei lehetnek ennek.
Most már ott tartunk azt, hogy én teszek föl kérdést, mert nagyon pontosan körülírta ezt a problémát. Én is úgy gondolom, hogy az esetek több mint 90%-ában sikeres tárgyalásokat lehetett folytatni annak idején az elégséges szolgáltatás szintjéről, és a változtatás előtt elmaradt az a vita az Országos Érdekegyeztető Tanácsban, hogy miért nem sikerült megállapodni néhány cégnél az elégséges szolgáltatás mértékéről. Én azt gondolom, hogy részint ugye ilyenkor közel 400 sztrájk szakértő szokott megszólalni a parlamentben, ilyenkor mindenki ért hozzá, mint a focihoz.
Vagy a vendéglátáshoz.
Vagy a vendéglátáshoz, pedig szakmai kérdésekről van szó, tehát vakon két képviselőt arra inspirálva, hogy írják alá ezt a törvénymódosítási kezdeményt. Módosítani a sztrájk törvényt, ez felelőtlenség volt a magyar parlament részéről, mert rosszabb helyzetet teremtett, mint ami volt enélkül. Abban a pillanatban, amikor ébred mondjuk 15 napos határidő, az első 5 napban dönteni kell a bíróságnak, mindenféle előzetes gyakorlat nélkül, a második 5 nap a fellebbezési időszak, a harmadik a másodfokú döntés meghozatalára adott időtartam, azt gondolom, hogy sokkal rosszabb helyzetek alakulhatnak ki, mint hogyha a feleket másként próbálták volna rávenni arra, hogy más magatartást tanúsítsanak ezeken a tárgyalásokon.
Hova
tovább úgy néz ki a dolog, most nem akarom néven nevezni az egyik szakszervezetet, nem a BKV-ról van szó, hogy mintha DAFKE születnének ezek a helyzetek, és ha szabad egy mondatot idézni, hogy ha nem lesz megállapodás, akkor káosz lesz meg anarchia, utoljára talán Grósz Károly mondta, csak ő úgy mondta, hogy káosz meg anarchia a fehér terrorral való fenyegetési beszédében. Tehát azt gondolom, hogy aki akar, és jól tárgyal, és normális a kapcsolat a munkáltatókkal, kell, hogy normális legyen, hiszen a munkabékének ez az alapja. Az meg fog tudni állapodni ezekben a szolgáltatásokban. Most aztán a szakszervezeteket hallgatva, a kollégákat, az egyik fel azt mondja, hogy itt aztán ezentúl semmiben nem lesz megállapodás, hátradől a munkáltató, és megvárja a bíróság döntését. Nagyon rosszul tennék a munkáltató. Annak van hihetetlenül magasabb értéke, hogy a szakszervezetek és a munkáltatók meg tudnak állapodni az elégséges szolgáltatásba, és nem jön egy harmadik fél, aki hát nem is nagyon ért hozzá, mert honnan a fenéből tudná, hogy mit jelent ez.
Tehát akkor önök nem félnek attól, hogy a munkáltatók az elégséges szolgáltatást olyan magas százalékban fogják megállapítani, hogy gyakorlatilag okafogyott lesz a sztrájk. Arra gondolok, hogyha azt mondják, hogy maradjunk a MÁV-nál, hogy a mozdonyvezetők mondjuk a sztrájkolnának, hogy 80% lenne a minimális elvárható szolgáltatás, akkor önök gondolom kacagva kivonulnak. Ez fel sem tételezik.
Nem, mert a mozdonyvezetők gyakorlatában már kialakult egyfajta szint, egy ilyen 22-23%-os teljesítési szint, amit a munkáltató elfogadott, közösen alakítottuk ezt ki, és ez az utasok tudomására lett mindig hozva, hogy körülbelül mire számíthatnak, mert fel kell készíteni őket. Itt van egy nagy vita egyébként az alkotmányos alapjogok egymáshoz való viszonyában. Azt szokták mondani, ugye főleg kormány oldalról, hogy nem korlátozhatja a sztrájk a mozgáshoz való jogot, a helyváltoztatáshoz és az egyéb dolgokhoz való alapjogokat. Én meg azt mondom, hogy más alapjogok korlátlanul nem sérthetik a sztrájk törvényt, illetve az alapjogokat a munkabeszüntetéssel kapcsolatban. Tehát nagyon viszonylagos, nagyon relatív ez a dolog. Akkor lesz eredmény ezeknek a tárgyalásoknak, hogy a munkáltatók és a munkavállalók meg tudnak állapodni, hiszen nem ez a vita tétje. Az, hogy néhány nem igazán támogatott, társadalmilag nem támogatott esetben szinte ez lett a fő kérdés, hogy van-e vagy lesz-e elégséges vagy nem lesz. Szerintem nem erre kell koncentrálni, ez egy technikai dolog, szakértőket le kell ültetni, meg fognak tudni állapodni. Mindig a harmadik személy bevonása jelenti a kockázatot, jelen esetben a bíróságoké.
Na de, hogy önt hallgatom, akkor nincs is baj azzal, hogy megváltoztatták a sztrájk törvényt, mert értelmes, jól működő szakszervezetek, értelmes, jól működő cégekkel jól meg tudnak egyezni. Akkor hol a bibi?
Ott, hogyha marad a törvénymódosításnak ezen része, hogy sokkal jobban elmérgesednek ezek a viták, sokkal több jogi vita lesz, áll jogi vita, csak úgy szeretném hangsúlyozni, és bizonytalanságot fog jelenteni a szolgáltatást igénybevevőknek, jelesül az utasoknak, a szakszervezeti tagoknak és a munkáltatónak is. Tehát azt gondolom, hogy ez rossz döntés volt a parlament részéről.
Változtatni ezen úgy tűnik, hogy rövid távon nem fognak, úgyhogy egyelőre gondolom, hogy stratégiát alakítanak ki, illetve azt kérdezem, mert magyar emberek vagyunk, és tudjuk, hogy mi nagyon leleményes, kreatív nép vagyunk szerencsére, hogy megtalálták-e már a kiskapukat ennek a sztrájk törvénynek a kapcsán, vagy a hibát a pajzson, a rést a pajzson, aminek kapcsán fölépítik a stratégiájukat, és innentől kezdve ugyanúgy tudnak majd a sztrájk joggal élni, hogyha akarnak, mert nyilvánvaló, hogy ez az egy megoldás kínálkozik.
Természetesen a szakszervezeteknek most az az alapvető feladatuk, hogy fölkészüljenek ezekre a helyzetekre, tudván, hogy hogyan módosult a sztrájk törvény, és úgy gondolom, hogy meg fogják tudni oldani a tárgyalásokon ezt a helyzetet is, és hangsúlyozom annak az elsődlegességét, hogy a szakszervezetek, illetve a munkavállalók közvetlenül a munkáltatóval állapodjanak meg erről a dologról, minden harmadik személy belépése kockáztatja magát a megállapodást.
A műsor elején szintén figyelmébe ajánlottam a hallgatóknak, tehát mindenképpen beszéljünk arról, hogy Orbán Viktor egy múlt héten egy külföldi lapnak adott interjúban egyebek mellett bejelentette azt, hogy kormánya februárban olyan intézkedés sorozatot fog bejelenteni, illetve gondolom foganatosítani, amely csökkenti a nyugdíjkiadásokat, a munkanélküliek támogatását és a gyógyszerek állami támogatását. A munkanélküliek támogatásáról beszéljünk egy kicsit. Egy nemzetközi elemzés, egy nemzetközi cég elemzése is megjelent ennek kapcsán. Azt olvastam belőle, hogy azt elismerik, hogy ez egy jó megtakarítási lehetőség. Ugye itt arról van szó, hogy a korábban 9 hónapon keresztül adható álláskeresési járadék idejét például 6 hónapra szeretnék csökkenteni, és azt írta ez az elemzés, azt állapította meg, hogy ez az ügy a szakszervezetek számára jelenthet komoly erőpróbát, mert amennyiben hagyják, hogy a kormány így módon nyírbáljon meg munkanélküli ellátásokat, akkor a saját maguk presztízsét veszélyeztetik, és tovább folytatódhat akkor a háttérbe szorításuk. Ez még ugyan nagyon friss ez az interjú, de mennyire, vagy hogyan tud ön erre reagálni? Mert azért nem kicsi a tét, tehát nem csak ennek az ügynek, hanem minden ügynek a kapcsán én azt gondolom, hogy önkéntelenül is elindulhat egy folyamat, hogy mind-mind jobban lemorzsolódnak a szakszervezeti tagok, lemorzsolódhatnak, és háttérbe szorulnak a szakszervezetek. Tehát azért itt a saját létükről is szó van.
Nem gondolom, hogy háttérbe fognak szorulni a szakszervezetek. Ez alapvetően veszélyeztetné a munkavállalók amúgy sem rózsás helyzetét. Csak kiegészíteni akarom, hogy legújabban pedig, amit még talán nem kutattak, az utazási kedvezmények korlátozására is készül a kormány, ami már tényleg kiverheti a biztosítékot, gondolok itt a 65 év feletti állampolgárokra. Ez a spórolás, idézőjelbe téve, ez sokba kerülhet. Tehát ellátás nélkül hagyni a munkanélkülit arra 3 hónapra, hogyha jól értem, a családját, jelentkeznek akkor azok a szociális támogatási igények, amelyet vagy ki tud elégíteni az önkormányzat, vagy nem tud kielégíteni. Nincsenek előzetes hatásvizsgálatok szokás szerint. Ezek a bejelentések a február végi kormányzati lépésekre, ezek már-már fenyegetőleg hatnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy a dolog nincs kitalálva, és nincs előkészítve, és szakmailag vitatható, hanem egyszerűen, mintha fenyegetné néha a miniszterelnök a magyar lakosságot, hogy várjatok, akkor még ezt is megcsináljuk, meg azt is megcsináljuk. Ja, tárgyalni meg nem tárgyalunk. Ez hosszú távon biztosan nem tartható. Úgyhogy a szakszervezetek megtalálják a módját is, a hangjukat is megtalálják ehhez a problémához, és nem fogják szó nélkül hagyni, hogy olyan módon vezessenek be módosításokat, például a munkanélküliek esetében, ami rendkívül nehéz helyzetben hozza a családokat. Azzal kéne foglalkozni a kormánynak, hogy ha már ígéretet tett arra, hogy 10 év alatt 1 millió munkahelyet teremt, akkor számoljunk már el előbb-utóbb azzal, hogy időarányosan eddig mennyit hozott létre. Tehát nem hiszem, hogy ezek a megoldások. Az, hogy különféle módon megpróbálják a költségvetést úgymond kímélni ezektől a kiadásoktól, ha nincs végig gondolva, társadalmilag, lélektanilag iszonyú pusztításba foghatnak ezek az ügyek, és nem hiszem, hogy épeszű kormánynak ez lenne a célja.
Azt hiszem, a jó múltkor is úgy hagytam abba, mint most, hogy befejezni nem tudjuk, csak abba hagyni a beszélgetést, az időnk sajnos elfogyott, folytatjuk természetesen. Borsik Jánosnak, az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége elnökének köszönöm szépen, hogy eljött.
Én is köszönöm.